Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ezzel a mennyei kórusművel köszöntötték az angyalok, a pásztorokat, a mennyben is szeretik a zenét, a kórusműveket is szeretik. Köszönjük szépen a szép zenét, a kórusműveket, a verset, és a csodálatos összhangot, amit felénk tártatok most. Jézus születéséről gondolkodjunk közösen. Minden évben újra és újra előjön ez a téma, de kimeríthetetlen téma. Betlehem témája kimeríthetetlen. Benne van Isten bölcsességének és gazdagságának minden titka elrejtve, hiszen az Isten emberré lett. Ez hatalmas gondolat, felfoghatatlan gondolat, ez egy titok. Hogyan lehet Isten emberré? Hogyan lehet egy gyermekben, egy csecsemőben, egy emberi testben az Istennek egész teljessége testileg jelen? És ezt mondja mégis a Biblia, hogy így van, és így volt. Ezt senki nem tudja megfejteni, ez egy csoda, ez egy titok, de mégis valóság. Az Isten emberré lett. Érdemes elővennünk az Isten igéjét, érdemes felolvasni újra és újra ezt a szakaszt, amikor Jézus születéséről olvassunk. Most hallgassuk meg mindannyian ezt az ige szakaszt, Lukács evangélium a második fejezetében, hiszen minden sor mögött hatalmas gondolat húzódik, még ha a megszokottság is néha le akarja zárni az értelmünk útját. Próbáljuk úgy hallgatni, figyelni ezeket a sorokat, hogy Isten mélysége rejtőzik benne.
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész lakott földön összeírást tartsanak. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénéusz volt a helytartó. Mindenki elment azért az összeírásra, ki a maga városába. Felment József is Galileából, Názáret városából Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivel hogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével, Máriával, aki várandós volt. Történt pedig, hogy ott létük alatt beteltek szülésének napjai, megszülte elsőszülött fiát, és bepójálva a jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóháznál. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka anyájuk mellett. És íme az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus. Ez pedig a jel számotokra. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Isten dicsérték és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek az angyalok tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el Betlehembe, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr kijelentett nekünk. Elmentek hát nagy sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták a gyermek felől kapott kijelentést, és akik csak hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok mondtak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megjegyezte, és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és dicsérve Istent mindazokért, amiket hallottak és láttak, úgy, ahogy az nekik megmondatott.
Miért ekkor született Jézus? Olyan Istennél találomra ki volt találva egy időpont, és akkor úgy gondolta, hogy akkor megszületik Jézus Krisztus? Vagy volt valami magasabb rendű terv? Mit gondoltok erről? Volt. Istennél nincs véletlen, és amikor Zakariás elmondta a fia születésekor a nagy szép himnuszát, akkor azt is mondta, hogy naptámadat jön a sötétségből, naptámadat. Amikor az emberiség életében egy sötét mélypont volt, ott akkor, 2000 évvel ezelőtt, akkor jött a naptámadat, a nap felkelte, Jézus maga, a nap felkelt. És azt mondja a Biblia Galata levél 4. fejezet 4. versében, amikor eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. Megvolt a rendje, ideje Istennél annak, hogy mikor kell megszületnie. Érdekes, hogy a pontos időpontot nem tudjuk, de Isten tudta, hogy miért rendelkezik így. Aztán hol kellett megszületnie? Tudhattuk ezt? Tudhatták a bölcsek? Pontosan elmondták Heródesnek, amikor megkérdezte őket, amikor a napkeleti bölcsek meglátogatták őket, hogy hol kell megszületnie. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei közül, belőled származik a megváltó, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva való, Mikiás 5:2. Tudták, hogy hol kell megszületnie. És ezért nagy kérdés az, hogy vajon ki Jézus Krisztus? Miért lett emberré? Miért fontos ez számunkra? És hogy lehet az, hogy amikor Jézus megszületett, senki sem várta. Márián és Józsefen kívül, akik mind gyermeküket várták őt. De az emberek teljes sötétségben, teljes érzéketlenségben, tompultságban voltak. Hogy megnézzük ezeket a képeket, ahol látjátok, hogy a kis gyermek megszületik. Itt látjuk Peter Bruegel festményét, amikor a maga sajátos világába helyezi a németalföldi művész a születéstörténetet. Pontosabban itt van az összeírásnak a helye. Nagy tömeg zsúfolódik, de a háttérben mindenfélét csinálnak, disznót vágnak, korcsolyáznak, pakolnak, játszanak, és mindenfélét csinálnak, és szinte nem veszi észre senki, hogy itt van a pár, a zsúfolt tömeg figyel az összeírás helyére, és nem veszik észre, hogy durva darócfokrózba, betakarva egy szamárháton ott ül Mária, és ott van előtte József, hát kicsit nehezen látható, de a hátán és a vállán ott van a fűrész, a mesterségének címere, mert ő ács volt, elvesznek a tömegben, nincs glória, nincs dicsőítés, nincs angyalkórus, nem veszik észre senki, hogy Jézus megszületett. Ki Jézus Krisztus? Miért lett emberré? Miért fontos ez számunkra? Ezek azok a nagy kérdések, amelyeket fel kell tennünk, és amikor olvassuk a Máriának szóló angyali jelentést, akkor azt olvassuk ebben a jelentésben, hogy Máriának azt mondja az angyal, hogy ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezd az ő nevét Jézusnak, ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják, és néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának nem lesz vége. Mit jelent Jézus neve? A héber Józsué vagy Jehosua név annyit jelent, hogy gyógyító, szabadító, megváltó. A Krisztus név mit jelent? Felkent. A héber messiás névnek, a felkent messiás névnek a görög változata a Krisztus szó, és annyit jelent, hogy Szentlélekkel felkent uralkodó, aki átveszi majd a királyságot, aki szabadító, gyógyító és megváltó. Jézus neve maga a küldetését is elárulja, hogy ő a mi megváltónk. De ha tovább megyünk és megnézzük a Bibliát, hogy mit mond Jézusról, akkor azt olvashatjuk, hogy ő a világ teremtője. Ezen a régi ábrázoláson láthatjátok, hogy körzővel ábrázolja a művész, a párizsi művész, a 11.-12. században készülhetett, és nézzétek meg a glóriában a fejében, ott van a kereszt jele. Krisztus az, aki által lett ez a mindenség. Minden ő által lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És ő nem csak megteremtette, hanem fenn is tartja ezt a világot, aki a hatalma szavával fenntartja a mindenséget, olvashatjuk a Zsidókhoz írt levél első fejezetében. Ő a fenntartó. Ő tartja fenn ezt a csodálatos világot, ahol gyönyörű virágok vannak. Kedves aranyos madarak repkednek, és lepkék. De a mi szívünk dobogását is ő irányítja, a lélegzetvételünket, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. De ő nem csak teremtő, fenntartó, hanem megváltó is. Emes Mester festményén látjuk Jézust, amikor keresztre feszítik, és az arcán olyan kifejezően mutatja be azt, hogy valami iszonyatos szenvedést kellett átélnie, amit soha senki nem élt át, nem is fog átélni. Páratlan, egyedi szolgálat volt az, hogy minden bűnös embernek, minden bűnös lénynek, az összes bűnének összes következményét magára vette, elszenvedte. Ez hihetetlen dolog, ez felfoghatatlan. Megváltott bennünket a haláltól, a második haláltól. Reményt adott a feltámadásra és az örök életre, és az élet ura szerette volna, hogy mi is részesüljünk az örök élet kegyelmében. Ez hatalmas ajándék. De ő ítélő is. Mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, jót vagy gonoszt. De kedves testvéreim, a hívő ember számára ez öröm. Mert olyan lény előtt kell megítéltetnünk, aki a legjobban szeret bennünket a világon, és aki mindent megtette azért, hogy mi üdvözüljünk. De még emellett sok mindent lehetne elmondani, hogy Jézus például a törvényadó, Jézus az Ószövetség Istene, és ő az, aki majd újjáteremti ezt a földet. Az ítéletben, Rohír van Weyden festményén látjuk, hogy Jézus arca mellett, ott a szája mellett balra jön ki egy kétélű éles kard, az ő igéje, amivel megítéli a földet, jobbra egy lilium, az ő tisztaságát, erkölcsi lényének a fetteretlenségét jelképezi, és íme itt egy angyal, aki megméri minden emberi életet, és ezen a mérlegen egyetlen egy súlymérték van, testvéreim. A hitből és szeretetből fakadó jó cselekedetek. Ez az egyetlen súlymérték. Nem a tudás, nem a Biblia ismeret, hanem az Isten szava iránti hűséges, szeretetből fakadó engedelmesség. És ő a világ újjáteremtője. Ímé újjáteszek mindent. Én vagyok a feltámadás és az élet. Jézus nekünk akarja adni, és nekünk is adta az ő hatalmas munkálatával és szolgálatával az örök élet lehetőségét. Kedves testvéreim, ilyen személy a mi megváltónk. Ez az isteni személy jött le a földre, korlátozva a mindenütt jelen valóságát. Korlátozva a hatalmát, mert önmaga érdekében soha semmilyen csodát nem tett. És piciny emberi testben, alávetve magát a fejlődés törvényeinek, emberré lett. Közénk jött. Milyen hatalmas nagy ajándékezés, milyen csodálatos gondolat. Nem véletlenül, hogy sok költőt megragadott ez a gondolat.
John Milton, Óda Krisztus születésének reggelén, részlet. Dicső formát, vakító fények árját, mit végtelen fenséggel ont a menny, az égi trón magas asztal tanácsát, hol a Szent Háromságban volt jelen, elhagyta önként, hogy velünk legyen. Ott hagyta örök napok udvarát, hogy hordja, mint mi, halandóságunk sarát.
Kedves testvéreim, amikor egy társaságba, egy közösségbe vagy egy helyiségbe megérkezik egy gazdag ember, egy tekintélyes ember, egy jómódú ember, hogy szokták fogadni? Nagy tisztelettel. Körbevezetik, mindenki tisztelettel adózik előtte, és első helyre ültetik, étkezésnél elsőként kínálják. Külön kiemelik, amikor valami bemutatás van, hogy őt külön szeretettel, tisztelettel üdvözöljük. Valahol ez természetes is. Jézus szegény volt. Jézusnak nem volt hírneve. Olyan mélyre leszállt, hogy ő még azt is elfogadta, hogy majd felnőtt korában azt mondják, Mi nem paráznaságból születtünk, mint te. Vállalta azt a helyzetet, hogy nincstelenségben, egy szegény család sarjaként, még annyi pénzük sem volt, hogy egy méltó áldozatot mutassanak be Istennek, megszülessen. Nem értették őt. Fel nem fogták pontosan, hogy mit is akar mondani. Egész életében, üldöztetésben, meg nem értésben volt, még a tanítványai sem értették őt igazán. Végül aztán keresztre feszítették, megalázták, szenvedett, keresztre feszítették. Miért vállalta ezt a sorsot? Miért jött el közénk emberként? Miért cserélte fel a mennyei kórusok világos, csodálatos légkörét az állatoknak a jászolával, egy istálóval? A jászol az tulajdonképpen micsoda? Ahonnan esznek az állatok? Fából vagy kőből csinálják. Egy istálóban milyen légkör uralkodik? Jó? Kivilágított, illatos. Trágyaszag van ott, kedves testvéreim. És az Isten, aki a mennyei kórusokból jött le, hát egy ilyen helyre jött. Üzenve a társadalom legalsóbb rétegeinek, a legszegényebb rétegeinek, a szagú rétegeinek. Én veletek is együtt érzek. Nincs olyan mély pont, amire ne tudnék leszállni, és nincs olyan mély helyzet, amit én ne vállalnék. Mert ha gazdagként jönnék el, mint ahogy Krishna a hinduk szerint gazdag királyi család sarjaként, vagy Buddha egy előkelő családnak a sarjaként született, hát akkor mit mondanak a szegények, a hajléktalanok, a nincstelenek, a betegek, az el nem ismertek, a megvetettek, a paráznák, a vámszedők? De Jézus mindenkivel vállalta a sorsot, még a legmélyebb sorsot is vállalta. Emlékszem, a 22. Zsoltárban olvassuk azt a döbbenetes leírást: féreg vagyok, s nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Lehet még mélyebbre szállni? Tényleg igaz a Filippi levél második fejezete, hogy önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem a legmélyebbre leszállt, és a kereszthalált elszenvedte. Ezért jogos, hogy minden térd meghajoljon előtte. Kedves testvéreim, Istennek hatalmas nagysága van. Jézus Krisztus a 100 milliárdszor 100 milliárd galaxisnak a teremtője. Az egész világ mindenség ura és fenntartója. Minden számon tart és mindent ismer. Lenyűgözhette volna a hatalmával az embereket. A csodálatos színvilágával, a kápráztató fényes színvilágával, ami a menny légkörét sugározza felé. Le is van írva a látomásokban, Ezékiel könyve első fejezetében, Szivárvány, Jelenések könyve 4. fejezetében. Csodálatos fény és hanghatások. A tenger morajlásához hasonlítja a hangját, nagy vizek zúgásához. És ő mégis egy néma kis csecsemőként ott a jászolban lejött közénk, megalázva magát. Vajon miért tette ezt Isten? Nem akart bennünket elkápráztatni. Nem akart bennünket lenyűgözni az ő hatalmával, hanem az ő jellemével szeretne bemutatkozni. Ha már az ember nem akart az Isten felé felemelkedni, hát akkor az Isten leszállt a földre, hogy vonzerőt gyakoroljon az emberre a szeretetével, az együttérzésével. Így olvasom Ellen White-tól: a dicsőség királya mélyen megalázkodott, amikor emberi természetet öltött. Földi körülmények szerények voltak, küzdelmek és nehézségek között élt. Dicsőségét elfátyolozta, hogy sugárzó fensége ne kerüljön a figyelem középpontjába. Minden külsőséget mellőzött. A gazdagság, világi megbecsülés és tekintély nem mentheti meg a lelket a haláltól. Jézusnak az volt a szándéka, hogy ne földi kívánság késztesse az embert arra, hogy az ő oldalára álljon. Csak a mennyei igazság szépsége vonza azokat, akik követni akarják őt. A messiás jelleméről régóta jövendőltek a proféciákban, és Jézus azt szerette volna, hogy az emberek Isten szava alapján az ige bizonyságtétele nyomán fogadják el őt. És ezt várja Jézus majd a második eljövetelekor is. Ne emberi elképzelése. Csodálatos, nagy hatásos megjelenítések, impozáns filmek, hatalmas, nagyívű regények, hanem az ő szavának az igazság ereje és az ő jellemének szépsége vonzza az embert Istenhez.
Juan de la Cruz, 9. románc. Eljött már az ideje annak, hogy a gyermek megszülessen. Istállóban, állatok közt szalmágyon megpihenjen. Emberek éneke szóljon, angyalok karddala zengjen. Eljegyzésüket megülni örömünnep kerekedjen. Jászolában forgolódik, sírdogál a gyermek Isten, vele ékes a menyasszony, őt hozta, hogy ünnepeljen. Mária ámulva nézi, színét változtatja minden. Istenben az ember sír fel, emberben örül az Isten, ami egynek, s másiknak is oly szokatlan, ismeretlen.
Jézus értékrendjét nem fogadta be a világ, nem tudta befogadni. Ha mi Jézus követői vagyunk, és követői, és a mi értékrendünket sem fogadja be a világ, emiatt nem kell szomorkodnunk, mert az övét sem fogadta be. Ne a világ értékrendje szabja meg a mi felfogásunkat, és hitünket, és életgyakorlatunkat, hanem Jézus értékrendje. Örüljünk neki, mert akkor nem vagyunk mi sem a világból valók. Megszületett a gyermek, az angyalok mennyei kórusa ott figyelte, hogy mikor vajon, mikor jelenthetik be az emberiségnek, hogy a gyermek megszületett, és ha ők nem jelentik be, akkor nem tudja meg senki. De ők elmentek a pásztorokhoz, és így olvassuk, hírül adták Jézus születését, és íme az Úr angyala hozzájuk jött, és az Úr dicsősége körülvette őket, és nagy félelme megfélemlette. Gondoljuk meg, hogy megnyílt az ég, az angyal megjelent, őket pedig dicsőség vette körül, valószínűleg ilyen fényes felhő, egy dicsősége Istennek, körbevette őket, és ők az emberek, a por emberek, a sár emberek, a bűnös emberek a menny világával és légkörével találkoztak, és megfélemlettek, megdöbbentek. Mi ez? Mi történik itt? Nem értették. És mondta nékik az angyal, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Születetéknek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Akkor a pásztorok elgondolhatták, hogy megszületett a megváltó, a messiás, akit egész 1500-2000 éve várunk, sőt, Ádám Éva óta várja az emberiség, megszületett, hát akkor itt a trónváltás végre. Dicső trónon, hatalmas nagy erőben, küzdelemben megjelenik nagy kíséretben, és a gazdagság és a pompa és a király megszületése egy új világot jelent. És akkor az angyal azt mondta, felkészítve őket, hogy nem ez a helyzet. Ez pedig a jelenéktek, találtok egy kisgyermeket bepójával feküdni, a jászolva. Kezdenek visszatérni a valósághoz. És mivel a mennyei hírnök eloszlatta a félelmeiket, most már várta, hogy hozzászokjanak az isteni dicsőséghez, hatalmas angyalkórus, ezerszer ezer angyal megjelent, megnyílt az ég, és olyan kórusművet hallgathattak az emberek, amit azóta sem. A tiétek is gyönyörű volt. Mindig élvezem hallgatni a szép zenét, a hegedűt, a zongorát és a gyönyörű szép hangokat, amelyek az emberi hitből fogadnak, ezek csodálatos dolgok, de milyen lehet a mennyei kórus? Képzeljétek el! És mit énekeltek? Amit az ember próbál a csendesében, a különféle karácsonyi énekekben, megközelítve bizonyos hangulatokat, de azt, amit ők énekeltek, mi soha nem ismerhetjük, mert csak majd ott. Dicsőség a magasságban Istennek. Ez csak egy szó, hogy dicsőség, de ők szívük mélyéből, egész lényükkel, harmóniában, csodálatos összhangban, zúgva énekelték, hogy Istennek dicsőség, mert a jelleme Istennek megmutatkozik most. És az embereknek békességet akar adni. És a megváltó, üdvözítő ajándékát akarja adni nekik. Ez hatalmas ajándék. Békesség a földön az embereknek, és az emberekhez jó akarat. Hatalmas élmény volt. Ekkor elmentek a pásztorok, megnézték Betlehembe, hogy mi történt. Látták, hogy megszületett a kisgyermek, és Mária és József mellett ott ők is dicséretet énekeltek, hódoltak. Itt látjuk, amikor az angyal hirdeti a pásztoroknak az örömhírt. Vajon miért nekik hirdette? Vajon mi lehet ennek az oka? Miért nem a papoknak? Miért nem a főembereknek, a farizeusoknak, írástudóknak, a bölcseknek? Mert Isten csak annak ad vizet, aki szomjúhozik. Vizet öntök a szomjúhozóra, folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, akik várják a megváltót. Akik gondolkodnak róla. Akiket foglalkoztat a kérdés. És kedves testvéreim, így lesz ez a végidőben is, Jézus második eljövetelekor. És a pásztorok leborultak Mária elét, látjuk a hatalmas kórust, amint a mennyből rájuk sugárzó fénnyel énekel. Milyen ének lehetett, ez meggyőzhette őket, hogy itt valami hatalmas dolog történik. És rajtuk keresztül jelenti be Isten a világnak, hogy megszületett a megváltó. Hallgassuk meg egy költőnek a pásztorok imádatát, ezt versformában.
Gomez Márik, a mi úrunk születésének színjátéka, a pásztorok éneke, részlet. Isten óvjon százszor áldott, dicsőséges drága gyermek, mert megváltja nagy kegyelmed ezt a gyötrelmes világot. Íme magasztaló szózat mutassa szeretetét a nyomorú pásztoroknak. Isten óvjon drága magzat, ki küldött az Atya Isten, aki szerető szűzi testben szerzettél lakást magadnak. Dicsőítjük nagy kegyelmed, hogy Izrael népe közt kicsinségünk nem beted meg. Isten óvjon Messiás, ember Istenként, kit áldunk. Fogad hálánkat, királyunk, hogy köztünk vettél lakást, öltve gyarló földi testet, melyben keserű halállal kell majd bűneinkért veszned.
Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy a kereszthalálra utalnak, a kicsinségüket megkereste, tehát nem vetette meg az alázat, és az első alkalommal pedig, hogy megváltja nagy kegyelmed a nyomorult pásztorokat. Tehát nagyon szemléletesen mutatja be a költő azt, hogy vajon miért imádhatták őt az angyalok. Hát nem tudom, mennyire látjuk, kicsit világos van, de azért valamennyire láthatjátok, hogy itt van Rembrandt festményén egy kör. Mária, József és a pásztorok. És Jézus testéből sugárzik a fény az arcukra. Aztán itt egy másik nagyobb kör, és végül a képnek a kerete. Mint egy ilyen fókuszpontban próbálja oda helyezni és vezetni a tekintetünket, ahol árad a fény az emberiségre. És itt pedig látjuk két pásztornak az arcát, ennek a két pásztornak kinagyítva, hogy az arcukba, a testükbe, szinte a bőrük alá behatol a fény, a világ világossága, ami Krisztusból árad. Kedves testvéreim, szeretném megkérdezni tőletek, hogy vajon milyen hasonlóságok vonhatók, milyen párhuzamok, vagy épp ellentétek Jézus második eljövetele és Jézus első eljövetele között. Mit gondoltok? Miben hasonlít? Hát ekkor sem várták őt, ekkor sem készültek fel rá, nem vették körül őt, Jézust, csak mennyei hírnökök szavára, És azt mondja a Biblia, maga Jézus mondta ezt Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor Noé napjaihoz hasonlította azt az időszakot, hogy az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek, adnak, vesznek, és nem vesznek észre semmit. Nem vesznek észre semmit. Hát hasonló korszak lesz az is. És pont azért, hogy Isten ezt megelőzze, bár az emberek nagy tömegek közömbösséggel szemléli az eseményeket, ezért küldi el Isten az ő angyalait. Jelképesen is, meg valóságosan is. Hármas angyali üzenetre gondolhatunk. De embereket is elküld, hogy hirdessék a világnak a megváltó üzenetét, a nagy evangélium hirdetés. Ott akkor, éppen amikor Jézus eljött az első eljövetelekor, akkor kinek hirdette ő az evangéliumot elsősorban? Tessék? Szegényeknek, de mint népre gondolok, vagy mint hatókörre. Csak Izrael fiainak elveszett bárányaihoz jöttem, egy-két alkalom kivételével, ahol kiment az országból, Szirofönícia, Kananeus asszony, stb. De alapvetően a zsidó néphez jött el. A második eljövetele, minden szem meglátja őt, és hirdetik az evangélium az egész világon. És akkor jön el a vég. Tehát ez egy ellentétes dolog, és növekvő formátum. Itt kicsin gyermekként, emberként született meg egy istállóban. A második eljövetelekor dicsőségben fog megjelenni, de angyalok kísérik akkor is. Tehát akkor is angyal kíséret lesz. Aztán az is elgondolkodható, hogy milyen gőg és nagyképűség jellemzi majd ezt a korszakot. Épp a hívő egyházról írja a Biblia a laodiceai levélben, hogy olyan gőg és nagyképűség jellemzi, hogy nekik már nem lehet mit elmondani vagy tanítani. Gondoljunk a farizeusokra vagy az írástudókra, ott abban a korszakban, Jézus születésekor. A bölcsek pontosan tudták, hogy Betlehemben kell születni. Ismerték a proféciát. De a szívük mélyén nem voltak megtérve. És nem voltak engedelmesek. Nem alázták meg magukat. Azt is látjuk, hogy Jézus fellépése előtt volt keresztelő János, de születés előtt is megszületett keresztelő János. Tehát volt egy előkészítő szolgálata Istennek, hogy felkészítse az embereket Krisztus eljövetelére. Ugyanígy lesz a végidőben is. A Biblia azt mondja, hogy az ő népe hatalmas nagy küldöttségben fog a világnak hirdető üzenettel elmondani, hogy itt van küszöbön a megváltó eljövetele. Ez az advent népküldetése. Ezért a mi nevünkben hetednapi adventista nevet hordozzuk, mert hisszük, hogy Isten ezt a népet hívta el arra, hogy mi erővel, szeretettel hirdessük a világnak azt, hogy a megváltó eljövetele itt van, közeled. És ítélet vár a világra, de küldi Isten az örökkévaló evangéliumot, hogy ilyen az Isten, akiről mi beszélünk, ilyen alázatos. Nem veti meg a nyomorultat, és mindenkit meg akar menteni. És amikor Jézus eljött, mit csinált? Gyógyított, 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 és tanított. Alapvetően gyógyított. Meg akarta gyógyítani a megtört szívűeket. És ez is egy érdekes párhuzam, amit olvasunk a Bibliában, amikor eljött Jézus, és azt mondta Ézsaiás Lukács evangéliumában, hogy az Úr lelke van én rajtam, és Názáretben felolvasta a papírtekersből, hogy hirdetem az Istennek kedves jó esztendejét, hogy a betegeket meggyógyítsam, és itt bezárta a tekercset. Pedig van folytatása. Ézsaiás könyve 61. fejezet, 1.-2. versében olvassuk, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, eddig olvasta ő fel, utána pedig így folytatódik, és Istenünk ítélete igazságszolgáltatása napját. Vagyis az ítélet napján. A végidőben már az ítéletet kell hirdetni. Annak van itt az ideje. A gonoszok számára búsulás lesz ez a nap, és rejtekeznek el a sziklák barlangjaiba, hogy ne lássák a megváltó tekintetét, hiába. Az igazak számára pedig örvendezés és újjongás lesz. Kedves testvéreim, gondolom szívem mélyéből mindannyian arra vágytok, hogy abba a hazába ti is lakozhassatok. Hogy ott otthon lehessünk, hogy mi is találkozhassunk a megváltóval szemtől szembe. Addig is megszülethet a szívünkben is a megváltó jelenléte. Egy új világ születhet bennünk, ha befogadjuk őt. ma is itt, ebben a helyiségben is hozhatunk döntéseket arra nézve, hogy engedjük-e, hogy ez az alázatos, szerető, megváltó a szívünkbe költözzön, és bennünk élve egy új embert formáljon ki belőlünk. Egy gyönyörű verssel zárjuk le ezt az igeszolgálatot Babits Mihálynak a karácsonyi énekével.
Miért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikákra. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt, mégis itt rídogálsz állatok közt. Bölcs bocik szájának langyfuvalma, jobb talán, mint csillagőr szele volna, jobb talán a puha szénalom, mint fent a magas birodalom. Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nártusok és kenetek. Lábadhoz tömjén holt és arany holt, kezed csak bús anyád melléért nyúlt. Becsesnek láttad a földi test koldus ruháját, hogy felvetted ezt, s nem vélted rossznak ez zord életet te, kinek zengjük, hogy megszületett. Szeress hát minket és koldusokat, lelkünkbe gyújts pici gyertyát sokat, csenges éjünkön át, s csillancsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.
Kedves gyülekezet, ünnepélyes Isten tiszteletünket a 253-as ének három versével, majd Szabó Attila testvérünk imádság után még elénekeljük ugyanennek az éneknek a 8. versét.
Mennyei atyánk! Hálásan köszönjük néked, hogy elküldted fiadat hozzánk, nyomorult bűnös emberekhez, és nem sajnáltad őt alávetnie világ nyomorult állapotának, az önzésnek, az emberek üldözésének és megvetésének, a szenvedésének és a halálának. Szeretted őt, Istenünk, végtelenül, de szerettél bennünket is, szeretsz végtelenül, Istenünk, és neked nem volt drága, hogy odaadjad fiadat értünk. Drága megváltónk, köszönjük, hogy eljöttél erre a földre emberi testben, és ezt az emberi testet örökre megőrzöd a mennyben, és ott is emberként láthatunk téged, hiszen ott van a kezed és az oldalad helyén a sebek nyoma és a lábadon, és örökre közösséget vállaltál velünk. Olyan nagyra értékelted a mi életünket, Istenünk, hogy a magadénál magasabbra tartottad. Köszönjük ezt a végtelen áldozatot és szereteted irányunkban. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy tudattad számunkra az igéből azt, hogy mi történt akkor ott, azon az éjjel, azon az estén, hogy hogyan született meg a megváltó, és hogyan üdvözölték és imádták a pásztorok. Köszönjük, Istenünk, hogy láthattuk és hallhatjuk lelki szemeinkkel, lelki füleinkkel az angyalok énekét, hallhatjuk az üzenetet, hogy te a világnak örömet hirdetsz, mert van megváltó, eljött a megváltó, és megvalósította a hatalmas művet, és most már arra vársz, Istenünk, hogy másodszor is eljöjjön, és beteljesítse a megváltás művét, és az örök hazát megnyisse számunkra. Mennyei atyán, könyörögve kérünk add, hogy mindannyian, akik most jelen vagyunk, megnyissuk a szívünket a megváltó befogadására, hogy megszülessen bennünk Jézus, az ő szava, az ő üzenete, a benne való hit teljes mértékben, az átadás, az odaadás, az odaszentelődés, az engedelmesség, az ő szava iránt, az ő szeretete iránt. Imádunk és dicsőítünk, mennyei atyánk, drága megváltónk, Szentlélekkel egyetemben, hogy ilyen végtelen nagy áldozatot adtál nékünk, és hogy ennyire szeretsz bennünket. Jézusunk, szent nevében fordultunk hozzád, és köszönjük, hogy meghallgattad imánkat. Amen.
Amen.